Szeretettel köszöntöm a testvéreket valóban. Most már úgy érzem sokszor, hogy ha Nyíregyházára jövök, meg egyáltalán, ha Krisztus hívő testvérek közé jövök, akkor mindig otthon érzem magam és testvéreknek érzem, akik valóban a Krisztusban testvéreim, mert hát ez így is van. Azért imádkozott Esperes úr, hogy megérthessük azt a titkot, amit ige hirdetésnek mond az ige, maga az Úr Jézus is így nevezte, hogy ige hirdetés, tulajdonképpen az isteni szó, az isteni ige hirdetés ez, és ez hatalommal kimondott szó. Én emlékszem, hát idős fejjel lettem lelkész, és szorongott a szívembe, hogy biztos, Uram, hogy Te engem akarsz elküldeni, hogy én igét hirdessek. És ez annyira szorított engem, de valószínű ez támadás is volt felém. És mikor engem lelkészé hatott a püspök ura, akkor ő is kiemelte, nézd meg, mi a mai ige. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Tehát tulajdonképpen a mi ige hirdetésünknek ez az alapja, erre lehet építeni, hogy Isten szent lelke megeleveníti azt az igét, ami leíratott, amely Isten szájából származik. És ezt kell hirdetnünk, és ezt kell megértenünk, és ezt kell befogadnunk. És ez az ige hatalom, és átformálja az életünket. Így is mondanám, nem csak, hogy átformálja, életet teremtő hatalom. És ilyen értelemben a heti evangelizációnak az a címe, hogy nagy kérdések vallási vitája az Úr Jézussal. Nagyon világos, hogyha valaki ismeri az evangéliumot, hogy a vallásosok örökké vitatkoztak Jézus Krisztussal. És az igazi nagy kérdéseken vitatkoztak. És nem véletlen, hiszen a mi gondolataink nem az ő gondolatai. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak Isten gondolatai a mi gondolatainknál. Ezért alakul ki mindig a vita. De aztán majd látni is fogjuk, hogy itt nem csak vitáról van szó, hanem Isten és az ember között perről van szó. Per alatt álló emberek vagyunk. De már hogy látjuk ezt az igében, hogy bizony pere van az Istennel velünk, és az igazán Isten hívő ember azt mondja, amit a próféta, hogy igazad van, Uram, ha perelsz is velem. Neki mindig igaza van, ezért jó erre a vallási vitára is odafigyelni, mert az Úrnak igaza van. Tehát a mai esténk témája, hogy kibocsáthatja meg a bűnöket, hiszen ezt vetik fel a szakértők, hogy kibocsáthatja meg a bűnöket az egy Istenen kívül. Hogyan beszélhet ez így, mondják a farizeusok megütközve, kibocsáthatja meg a bűnt az egy Istenen kívül. Tehát olvasom az igét Márk evangéliumából, mert hiszen most estéről estére Márk evangéliumát olvasok az útmutatóba, és most ugyan nem a sorozatunk szerint, hanem a második fejezet, Márk második fejezetéből az első 12 verset, az Efezusi Levél első fejezetének 7. versét fogunk felolvasni. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan nagy sokaság gyűlt össze, hogy még az ajtó előtt se volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit 4 vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához, fiam, megbocsátottak a bűneid. Ott ültek néhány az írás tudók közül, és így tanakodtak a szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja. Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukba, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így a szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsáttattak a bűneit, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Ezért pedig, hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához, néked mondom, kelj fel, fogd az ágyatat, és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek, mind dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Az Efezus 1-ből olvasom fel a 7. verset, ő benne, mármint Jézus Krisztusban, ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából. Uram, kérünk téged, hogy tedd személyessé a te igédet. Ne engedd meg, hogy csak mint történetet hallgassuk. Ne engedd meg, hogy kívül maradjunk, hanem ott, hogy egészen közel kerülhessünk az ige által, a Szentlélek által te hozzád, hogy megnyíljon az értelmünk, hogy értsük az írásokat, mindazt, amit kijelentettél nékünk. Bár csak megérthetnénk igazán a bűnkérdését is, és különösen azt, hogy ki bocsáthatja meg a bűnöket. Hadd történjen meg, Uram, most a csoda, hogy te személyesen egyen-egyen beszélsz velünk. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban tehát a nagy kérdés, hogy ki bocsáthatja meg a bűnt, az egyik, az Istenen kívül természetesen senki. De szeretném még, mielőtt erre rátérnénk, ennek a történetnek egy-két mozzanatát a testvérek elé vinni, éppen azért, hogy értsük is meg, mert ennek a történetnek nagyon sok üzenete van felénk. Hát először is látjuk azt, hogy Jézus vonzotta az embereket, és ahogy megtudták, hogy Kapernaumba érkezett, nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák őt. Tanította a népet, hirdette az igét, városról városra, faluról falura járt, és pontosan azt tette, amit a tanítványainak megparancsolt, hirdessétek az igét, ő hirdette az igét. De hát ő a magáét mondta, mi meg az övét kell, hogy mondjuk. És ez a fontos, mert csak akkor ige hirdetés, az ige hirdetés, ha nem a magamét mondom, hanem az övét mondom. És most ezt nézzük meg, hogy mit is mond Jézus. Mert csodálatos dolgok történnek, ahogy itt a szakasz végén hallottuk, hogy az emberek egészen elámultak, hogy ilyet még sosem láttak. Persze ők a csodára gondoltak, de nagyobb dolog történt itt, mint a testi gyógyulás. Sokkal nagyobb dolog történt. Valami olyan isteni kinyilatkoztatás történik ebben a jelenetben, ami a legfontosabb. Izrael tragédiája az volt, hogy ők ugyan várták a Messiást. De nem azért várták a Messiást, hogy Istennel való kapcsolatokat rendezze, mert ők elhitték, hogy ők azt rendezték. Ők fölviszik a báránykájukat egy évbe, kétszer, háromszor, ők bemutatják az engesztelő áldozatukat, gondoljatok a 10 leprásra. Miért nem mentek vissza Jézushoz? Mert ők rendezték a templomba a dolgaikat, nem volt nekik szükségük egy megváltóra, egy Krisztusra. De higgyétek el, hogy Krisztus nélkül nem lehet Istennel találkozni. Ezt tudom, hogy a világ botránya, de ez így van. Nekem annyira megtetszett, mert szeretem Jó Sándort. Ő így fogalmazott egyik prédikációjában, hogy 30 éve hirdetem erről a szószékről nektek az Isten igéjét, és hadd mondjam meg nektek, hogy Istenről Jézus Krisztus nélkül még beszélni se lehet. Mert azt se tudom kicsoda. Ő jelentette ki. És minden igazságot ő jelenti. És amikor mi vitatkozunk, meg okoskodunk, meg mindenféle vallási ötletekkel jövünk, akkor szembe beszélünk Istennel. És a saját bukásunkat ássuk alá. Mert nincsen más kegyelmes út, senki nem mehet az Atyához, csak is Jézus Krisztus által. Most pont egy olyan világban élünk, hogy itt most minden lehetséges. Itt minden út. Így mondom, Rómába vezet, itt minden ösvény Istenhez vezet, egyetlen ösvény vezet Istenhez, a keskeny út, semmi más nem vezet. És ez a keskeny út a kereszthez vezet. És ezért tudja hirdetni Jézus Krisztus a bűnök bocsánatát. Négy férfi viszi a gutaütött barátját, mert nyilván hallanak Jézusról. és tudják, hogy Jézus kicsoda. Ők már hiszik, hogy Jézus az ő Krisztusuk, az ő megváltójuk. És ezzel a hittel indulnak el a gutaütött barátjukat felemelve, és látják a sokaságot, és nem férnek oda Jézushoz. És higgyétek el, hogy ezzel találkozunk mi különösen lelkészek, amikor evangelizációt, ifjúsági alkalmakat szervezünk, bibliaórákat, hogy annyi akadály van, hogy el se tudjuk mondani. Egyszerűen nem lehet az embereket oda vinni Jézushoz. A legnagyobb akadály, hogy a körülöttünk élő emberek lelki értelemben bénák. Egyedül nem tudnak oda menni. Igenis, hogy kellenek a hívők, akik fölemelik és oda cipelik őket az Úr Jézus lábaihoz. És ha ezt mi nem tesszük, akkor soha nem tudnak megtérni az emberek. Ezt el kellene ám hinni nekünk, hívőknek. Ezt el kellene hinni, hogy a te dolgod, az én dolgom sarogjára tenni, az imádság sarogjára először is oda cipelni, összefogni testvéri közösségekbe, imádkozni, hogy tartassanak könyörgések minden emberért. Mert különben nem fogad az Isten. Ezt nem tudjuk ám igazán felfogni, és most erre nincs is időm, hogy kifejtsem, de a gyülekezeten kívül nem lehet megtérni. A hívők nélkül nem lehet megtérni. A tanítványok nélkül nem lehet Jézushoz menni. Tessék figyelni, amikor jönnek a görögök Jézushoz. Kihez mennek? Filiphez. Filip maga mellé veszi Andrást, és ketten mennek Jézushoz, hogy Uram, a görögök keresnek téged. A görögök nem mehettek oda Jézushoz. És ez egy képes beszéd. Tehát egyszerűen a lelkiértelemben béna ember egyrészt soha nem is keresi, de nem is képes Jézushoz menni. A hívőknek kell felemelni, mondom, először is az imádság sarogjára jöjj, és könyörögni. Azt gondoljátok, hogy az olyan magától értetődő, hogy Isten megbocsátja a bűnt? Azt gondoljátok, hogy csak olyan félváról oda lehet menni az Úr Jézushoz? Nem lehet. A számomra sok megdöbbentő ige van, de talán a legmegdöbbentőbb ige számomra, és azt gondolom, hogy ha igazán mélyen elolvasuk, akkor mindannyiunk számára a legmegdöbbentőbb ige a Bibliában, a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében van. Jézusról így beszél az ige. A 7. verstől olvasom. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jó lehet ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek néki. Hát ha a fiúnak így kell az Isten elé járulni, mi pedig ilyen pökhendi stílusban oda mehetünk, hogy az a dolga az Istennek, hogy megbocsásson nekem. Hát nem így van. Voltaire a nagy gúnyos istentagadó azt mondta, a cipésznek az a dolga, hogy cipőt készítsen a szabónak, hogy ruhát az Istennek meg, hogy megbocsásson. Na hát így nem. Isten senkinek nem bocsát meg így. Bizony könyörögni, esedezni, könnyek között kell járulni a Szent Isten elé. Az a lazaság, ami ma a kereszténységbe elterjedt, az bizony szomorú és szégyenletes. Látjátok, mennyi akadály van. És ezeket az akadályokat nekünk kell legyőzni. A hívő gyülekezetre bizatott az ige hirdetése, a bűnök bocsánatának hirdetése. Mit mondott az Úr Jézus a tanítványainak? Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikét megtartjátok, megtartatnak. Tehát az ige hirdetésbe beletartozik a kegyelem hirdetés, a bűnök bocsánatának hirdetése, és ez nem olyan, hogy mindenkinek jár a kegyelem. Alanyi jó. Ez nem olyan. Ez nem olyan. Oda kell cipelni, és csak Jézus lábainál van kegyelem és bűnbocsánat. Sehol máshol. És látjátok ezeket az akadályokat, mert mi látjuk, és azt gondolom, ti is látjátok, külső, belső akadályok nehezítik azt, hogy oda menjünk. Tehát mondtam, hogy lelki értelemben béna a bűnös ember. A meg nem tért ember az, és most szeretném kihangsúlyozni, hogy nem pszichológiai értelemben béna, hanem pneumatikus, Az Isten lelkének értelmében totál halott az ember. Halott. Az a nevet, hogy élsz, mondja az Úr Jézus az eltávolodott gyülekezetnek, az a nevet, hogy élsz, mert keresztény, az a neve, pedig halott vagy. Tehát, és ott is elmondja az Úr Jézus, hogy ébresz fel a haldoklókat. Tehát tulajdonképpen nekünk kell vinni a haldoklókat, hát ez egy haldokló ember. És fel kell tenni, hittel kell odavinni Jézushoz, és itt nagyon fontos, hogy Jézus látta a hitüket. Na de milyen hittel mentek oda? Olyan hittel mentek oda, hogy hitték, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hitték, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk. Tudnélik, más hittel nem lehet Jézushoz menni. Nagyon sokszor elmondta Jézus, például a vak Bartimeusnak, a te hited megtartott téged. Megtartó hit. Tudjátok, milyen a megtartó hit? Egy megtartó hit. A megtartóba vetett hit. Hát ki tart meg engem? A Krisztus, a megváltó, a megtartó, a szabadító. Csak a belé vetett hit a megtartó hit. Többi hiedelem, vallási képzelgés, semmi értelme nincs. És azt is tudomásul kell venni, hogy nem csak, hogy nem lehet beszélni Istenről Jézus Krisztus nélkül, nem csak, hogy nem is tudhatok róla semmit komolyan Jézus Krisztus nélkül, de nem is járulhatok oda Jézus Krisztus nélkül. És sokan megkérdezik tőlem, mikor én ilyenekről beszélek, hát miért csak Jézus Krisztus? Németországban szolgáltam 2010-ben, és ott megtámadtak. Szó szerint nekem rontottak, mert idéztem a Bibliát, hogy senki sem mehet az Atyához, csak is én álltam. Azt mondták Európában, ma ezt nem lehet mondani, ez kirekesztés. Mondtam, álljunk meg egy pillanatra, mielőtt itt vallási hőbörgésbe keveredünk. Mert ez az. Tessenek eldönteni, kicsoda Jézus. Ha Jézus csak egy mester, ha Jézus csak egy tanító, ha Jézus csak egy próféta, akkor most hagyjuk abba itt is, meg mindenhol, akkor menjünk haza, akkor semminek semmi értelme. Akkor mondhatunk mindent. De testvérek, ha Jézus Krisztus az Isten fia, azaz a Szent Háromság Isten második személye, azaz Isten, akkor miről beszélünk? Akkor tovább nincs miről beszélni vallási értelemben. Ő van. Ő a mi Urunk, Teremtőnk, megváltó. Ennyit kell csak eldönteni vallási értelemben, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És itt is erről szól ám a történet, mert hogy keverednek Kapernaumba, ebbe a kis vidéki városba a jeruzsálemi írástudók. Azért, mert az volt a rendelkezés Izraelbe, ebbe az időbe már, ha valahol mesiási jelenséget észlelnek a rabik, azt jelenteni kellett Jeruzsálembe. És ha úgy ítélték meg a rabik, a helyi rabik, hogy jelentős a dolog, akkor Jeruzsálemből papokat és írás tudókat küldtek ki, hogy kivizsgálják az ügyet. És az első feladatuk a megfigyelés volt. Nem szóltak ezek, Jézus látta, hallotta a gondolataikat. Mert ilyenkor nem szólhattak még bele, csak meg kellett figyelni. De rögtön megbotránkoztak, mert még nem tudták, kicsoda Jézus. Visszatérek az akadályokra, mert hiszen el kellene jutni hozzá. Ismerem a testvéreket, egy részét, és nagyon sok komoly hívő ember van köztetek, és tudjátok, hogy milyen rettenetes dolog. Oda mész a barátodhoz, a munkatársadhoz, a szomszédodhoz, vagy akár a gyermekedhez, hogy gyere el, fiam, mert ma egy evangelizáció van. Rögtön, hát nem érek én arra rá. Hát ez van, az van, így van, úgy van, nem érek rá. Aztán a többit ki sem mondják. Hát nem akarom én, hogy a papok kimossák az agyamat. Ott csak butaságokat beszélnek. Ne, azt nem akarom sorolni a sok-sok akadályt. Hát azért, mert bénák. Mert lelkiképpen halottak. Vakok. Isten vakok. Na de akkor mit kell tenni? Könyörögni, imádkozni. Evangelizáltam egy nógrádi faluba, és a lelkész azt mondta, hogy egyébként református lelkész volt, azt mondta, hogy végig járta a falut személyesen, mindenkinek személyesen nyomta kezébe a meghívót. Kertben dolgozott egy idősebb férfi, őnek is szépen, udvariasan átadta a meghívót, Miután ő elment, a férfi, ő visszatekintett, a férfi összegyűjte és a kukába dobta a meghívót. Akadály. Ez belső akadály. Aztán vannak külső akadályok. Igen, vannak külső akadályok, és vannak belső akadályok, és vannak ördögi akadályok. Amikor tényleg az ördög elkövet mindent, hogy ne tud elhívni, hogy az illető el ne menjen, nehogy találkozzon Isten igével, és az igében Jézus Krisztussal megakadályozza. És akkor hogy lehet ez ellen küzdeni? Az imádsága. Az imádsága. Mert ezek az akadályok akkor hárulnak el. Persze van, amit nekünk meg is kell tenni, mert át kell adni a meghívót, meg el kell menni érte, meg el kell hozni, mert nem fog eljönni, mert csak akkor fog eljönni, ha elmész érte, a kocsiba ülteted és idehozod. Hát ezek is ezt tették, a négy barát. Szerették ezt az embert. És hittek Jézusba. És ezért elindultak. Aztán olvastam többször, az igehirdetők ezt ki szokták emelni, hogy miért is nem tudtak oda menni Jézushoz? Mert ott volt a gyülekezet, az igehallgató. És az igehallgatók is akadály. Hát néha az is. Néha mi is akadály vagyunk, hogy emberek ide jöjjenek, mert esetleg a viselkedésünk, a figyelmetlenségünk, mert ha odafigyeltek volna, látták volna ezeket az embereket, és utat nyitottak volna Jézushoz, de nem tették. De a szeretet, és most nagyon szeretnék valamit mondani, testvérek, hogy a szeretet leleményes. A szeretet leleményes abban, hogy az akadályokat is elhárítsa. És nézzétek, ilyen lehetetlen dolgot, hát nem tudom, mit gondoltak az, amikor szétszették a háztetőjét. De ők szétszették a háztetőt, mert nekik fontos volt a barátjuk, a beteg barátjuk, hogy meggyógyuljon. Nekik fontos volt az ő élete. Drága volt neki, és én nem tudom, és itt szeretném ezt a részt lezárni, hogy hadd helyezzem a szívetekre, úgy őszintén, mert engem az Úr Jézus nagyon sokszor komolyan maga elé von, és azt mondja, neked tényleg drágák ezek az emberek? Te neked tényleg fontos az ő üdvösségük? És akkor megszégyenülök. Akkor megszégyenülök, hogy jaj Uram, szív szerint tényleg bele se gondolok. Tényleg drága. És ezt hadd terheljem a szívetekre, hogy igenis, aki rád van bízva, és itt nem egyedül, nem az egyik barát fogta és a vállára dobta, utaütöttet, négyen vitték. És igenis, a közös imádságunknak hatalma van, higgyétek el. És amikor együtt imádkoztok, igenis, hogy szólni kell egyik testvérnek a másiknak, imádkozzunk a barátomért. Vigyük oda őt Jézushoz, és higgyétek, hogy meghallgattatik az imádság. Lehet, hogy nem úgy és nem akkora, hogy ti gondoljátok, de hogy meghallgattatik, az biztos. Tehát menjünk egy lépéssel tovább. Ezek az emberek valószínűleg nagyon megdöbbentek. Mert ők zsidó emberek voltak. Hát ők tudták, hogy most Jézus már csodákat tett, hát azért vitték oda, hogy gyógyítsanak. Hát nekik eszükbe se jutott a bűnkérdés. Hát azt úgyis a barátjuk majd fölmegy a templomba, ha meggyógyul, aztán bemutatja az áldozatot. És akkor Jézus nem azt mondja, hogy kelj fel és járj, hanem azt mondja, hogy fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Nekem ez nagyon személyes igém egyébként, mert én emlékszem 20 évesen, én úgy fogadtam ezt az igét, mintha úgy éltem át, mintha maga az Úr Jézus most ott állna előttem, és mondaná, hogy fiam, megbocsáttatok a bűneit. Folytak a könnyeim, és remegve adtam hálát az Úrnak. Tudjátok, az a nagy baj. Az a nagy baj, hogy nem tudjuk igazán a bűnünk rettenetes voltát felfogni. Nem fogjuk fel. Elsősorban azért nem, mert nem állunk a Szent Isten szín elé. Mert az én bűnöm is akkor válik mindig valami rettenetessé, így mondom, hogy tessenek érteni, megbocsáthatatlanná. Akkor válik a bűnöm megbocsáthatatlanná, mikor a Szent elé állok, mikor igazán lélekbe találkozok vele, akkor szinte megsemmisít. Annak a tudata, hogy ő Szent, én meg bűnös vagyok. Ezt élt át Péter ott a hajóba. Eredj el, Uram, tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Mi nem lehetünk egy hajóba, te szent vagy, én bűnös vagyok. Nem tudom, hogy ezt átélted-e. Aki nem élte ezt a drámai módon át, nem lehet összetörettetés nélkül megtérni. A legrettenetesebb megtérési történetet hallottam egy gyakorlatilag dokumentumfilmen. Megkérdezi a gyülekezet vezetője az 50 év körüli férfit, és te hogy tértél meg? Azt mondja, a haverok ide cipeltek, ők is oda cipelték a haverjai hozzád, te rám tetted a kezedet, én hanyatt testem, elvesztettem az eszméletemet, és mikorre magamhoz tértem, már megtértem. Na most testvérek, ez nem megtérés. Ez a megtérésnek a legsúlyosabb megcsúfolása. Kihez vitték? Egy emberhez. Majd erre mindjárt visszatérek ám, mert nehogy azt esetek hinni, hogy nem tudom, hogy mit mondtam előtte, hogy az Úr ránk bízta a bűnbocsánatot. De itt nem hangzott el a megtérésbe se a bűnvallás, se a bocsánatkérés, se a bűnbocsánat hirdetése. Azt sem hangzott el. Hát így nem lehet megtérni. Megtérni csak úgy lehet, hogy az ember összetölt szívvel oda megy Isten elé. Ugye visszük a barátainkat, Uram, gyógyítsd meg. Hát higgyétek el, ezért imádkozunk legtöbbet. Hogy Uram, gyógyítsd meg a Marikát, vagy a Julikát, vagy a Gyuszit, vagy a Sanyit, meg a fiamat, meg a menyemet, vagy az unokámat. Ezért szívből tudunk imádkozni. Ugyanilyen, sőt, sokkal szívhez szólóban kélne könyörögnünk, tusakodnunk Isten előtt, hogy Uram, bocsáss meg a fiamnak. Uram, bocsáss meg a feleségemnek. Engedd, hogy megtérjen. Engedd, hogy meglássa a bűnét, és engedd, hogy meg tudjon térni. Ezt így kéne csinálni, ezt elfelejtettük. A mi reformátor elejénk meg a... Én tudom a nyíregyháziak történetének sok részletét, és én tudom, hogy az itteni ébredés igazi ébredés volt. A bűnökben összetölt emberek megtérése volt. Mert csak ez az igazi. És aztán oda viszik, hát gyógyítsd meg, Uram. És Jézus azt mondja, megbocsátottak a bűneit. Erre felháborodnak, és itt a vallási vita, felháborodnak az írástudók, tehát a szakemberek, hogy ez káromolja az Isten. Hát ki bocsáthatja meg a bűnt az egy Istenen kívül? Teljesen igazuk van egyébként. Tehát a szakértők értik a dolgokat. Természetesen, ha én vétkezem a feleségem ellen, vagy vétkezem a barátom ellen, vagy testvérem ellen, megbántom, kutya kötelességem bocsánatot kérni, ő pedig vagy megbocsát, vagy nem. Természetesen ez így működik, és így is kell, hogy működjön. De a bűnbocsánat, az igei bűnbocsánat, az üdvösségre való bűnbocsánat, az csak Istentől vagyok. Azért Éliát ilyen drámaian Dávid, mikor azt mondja, egyedül ellened vétkeztem. És az ember csodálkozik, de hogy egyedül, hát vétkeztél Becsabé ellen, hát még Úriás ellen, a kicsi gyermeked ellen, a néped ellen, a hívők ellen, mindenki ellen vétkeztél. És ő neki olyan nagyjá lett a bűne, megértette. Mert higgyétek el, minden bűn, a legkisebb hazugságunk is, véres lázadás az Isten törvényével szembe. Nem kisebb dolog, nem egy erkölcsi botlás, hanem lázadás az Istennel szembe. Ezért a bűn olyan tragikus. A bűn mondhatni, hogy transzcendentális hatás valami. Nem csak ebbe a világban, hanem a láthatatlan világban is hat a bűn. És elválaszt az élő Istentől, és a halálod, az örök halálodat okozza. Ilyen nagy dolog a bűn. Persze, aki nem hisz az örök életbe, annak nem olyan nagy probléma a bűn. De amikor eljutsz egyszer arra, hogy bizony van örök élet, és hadd mondjam nagyon-nagyon határozottan, tudom, hogy van. Most olvastam Márai könyvét a napokban, a naplóját, a 43-44-es naplóját, és azt írja, az egyház legrosszabb találmánya a pokol. Hát itt két alapvető tévedés van, mert az egyik az, hogy ez alapjában véve is abszolút nem az egyház találmánya. Már az Ószövetségben egészen nyilvánvalóvá teszi az Isten a kárhozatot. És a pokol persze, hogy nem olyan, mint a középkori, itt a második tévedés, a pokol nem az a kondérba főzés, meg nyárson sütögetés, ostoba, művészek által kreált meg Dante pokla, nem ilyen a pokol. A pokol sokkal egyszerűbb. A pokol az az állapot, amikor Isten nélkül élek. A magyar nyelv így mondja, istentelen vagyok. És aki istentelen, az embertelen. És pokollá lesz az élete. Kérdezzük, miért történnek a dolgok a családba, a munkahelyen, a politikában, miért történnek ezek a szörnyű dolgok, amik történnek? Hát mert testőrök, Isten nélkül élünk, ez maga a pokol, ezért aztán pokollá tesszük az életünket, itt és most. Mert ahol nincs jelen az Isten, az a pokol. Ahol jelen van, az pedig a mennyország. Amikor vele vagyok, én tudom, hát minden hívő tudja, amikor igazán vele vagyok, az maga a mennyország. Teljes öröm van nálad, és ez igaz. És csak a bűn választ el. Istennek semmi más baja nincs, csak a bűnöm. És akkor jön Jézus, megérkezik az ő népéhez, várták, mint zsidók a Mesiás, tehát ez nem kell. Majd, ha az uralomról lesz szó, akkor visszatérek én még erre jobban. Nem kell. Hát ők a bűneiket elrendezik a templomban, most mit akar ez itt? Kibocsáthatja meg a bűnt. A Máté evangéliumában úgy olvassuk, hogy Jézus azt mondja nekik, miért gondoltok gonoszt a szívetekben? Hát miért gonosz? Hát jót mondta. De azért mondja nekik Jézus, hát ezért jó tudni a háttér dolgait, hát ők azért jöttek, hogy megvizsgálják, hogy vajon a Mesiás, vagy vajon nem a Mesiás. Erre már előítéletük van. Nem várják ki a végét. Az előítélet mindig gonosz. És ők előítélettel mennek Jézus felé. Ők felülről vizsgálják Jézust. Ők akarják eldönteni. Tudjátok, micsoda arcátlanság, hogy én akarom eldönteni, hogy kicsoda Jézus? Hát ki vagyok én? Hanem azt kellett volna, Uram, most meg szeretnénk megérteni, ki vagy te. Hát megkérdezhették volna. De hát Jézus aztán, ő soha nem sértődik meg. Ő megmondja ugyan, hogy helytelenül gondolkodok, de ő nem sértődik meg. És bebizonyítja nekik, hogy ő a Krisztus. És nem értik meg. Ez a dráma, hogy nem értik meg. Mert azt mondják, kibocsáthatja meg a bűnt. Hát valóban ki. Láttam, biztos a testvérek közül sokan látták, pár éve ezelőtt egy kaposvári gimnazista megölte az osztálytársát. És akkor az édesanyját meginterjúvolták egy interjúval, és ez az asszony, ez a rettenetesen elkeseredett nő azt mondta, soha, de soha nem fogok megbocsátani a fiam gyilkosának. Hát ki merte volna számon kérni, hogy már pedig neked meg kell bocsátani. Hát ő is csak akkor tud majd megbocsátani, ha neki megbocsátott az örökkévaló Isten. Mert mi is csak akkor tudjuk továbbadni, mikor már nekem megbocsátott. Tehát azt mondja, megbocsátottak fiam a te bűneid. És mindenki nagy csodálkozására. És aztán azt mondja ezeknek a szakértőknek az Úr Jézus. Mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsátottak a bűneit, vagy azt, hogy kelj fel és járt? Hát mi könnyen mondjuk, hogy megbocsátok. Főképp magamnak. Tudjátok, mi a legnagyobb tragédia? Hogy mi magunknak bocsátunk meg. Nem is veszük észre, hogy magunknak bocsátunk meg. Hát az aztán semmit se ér. És akkor csodálkozunk, hogy lelkiképpen pedig bénák, butaütöttek, halottak vagyunk. Ennél rettenetesebb dolog nincs, mintha valaki magának bocsát meg. És nem rendezi az emberekkel, és főképp nem rendezi Istennel, akkor nincs bocsánat. És ha meg nem bocsátod bűn, számodra is, számomra is kárhozat. Ezt komolyan kell venni. A ti bűneitek választanak el titeket a ti istenetektől. Ha én az élő Istentől elszakadok, a halott vagyok. Nekünk nincs örök életünk önmagunkban. aki a fiú, az az élet. Az Istennek van örök élete, az örökké való Istennek örök való életéből kapok akkor, amikor újonnan születek, és megkapom az Isten lelkét, akkor visszakerül az emberbe. És a bűnkérdés élethalál kérdés, higgyétek el, nem erkölcsi kérdés. Bár az is, ugye a modern világ is emlegeti a mentál higiéniát, tehát, hogy érzik, hogy valami lelki tisztátalanság van, azt rendezni kéne, hát aztán jönnek az ötletek, hogy bocsásd meg, meg magadnak, meg ne foglalkozz vele, meg a bűnöd nem bűn, és így tovább. Nem is érdemes erről beszélni, mert a bűn-bűn. Halálos dolog. És higgyétek el, ez a mai kérdés a legnagyobb kérdés. A legnagyobb kérdés. Megbocsátottak-e a bűneit? Leányom, fiam, megbocsátottak. Megbocsátotta neked az örökkévaló Isten. És ahogy mondtam, hogy megkérdezik, hogy miért csak Jézus? Hát azért, mert az Isten fia. És azért, mert ő mutatta be az engesztelő áldozatot az én bűnömért. Tehát csak ő bocsáthat meg. Senki más nem bocsáthatja meg a bűnt. És mondja is az Úr, hogy az Atya az ítéletet egészen a fiúnak adta. Mert emberfia. Mert ő halt meg az én bűneimért. Nem az Atya, nem a Szentlélek Isten halt meg a kereszten, hanem a fiú Isten. Ő engesztelte ki az Atyát. És gondoljátok, ebben a szóban benne van, hogy haragszik. A bűn miatt harag alatt vagyok. Én ezt átérzem, ahogy Mikeás mondja, hordanom kell az Úr haragját, mert vétkeztem ellene. Igen, a hívő is átéli, sőt, a hívő aztán tudja is, hogy miért, most miért is haragszik. De hát olyan csodálatos, hogy van hova mennünk, ahol megbocsátottak a bűneink. És látjátok, az Úr bemutatja, hogy ő kicsoda. Hogy ő neki van hatalma a Földön. Tudjátok, milyen nagy jelentősége van ennek, hogy Jézus hozzáteszi, hogy a Földön. Mert csak itt lehet megtérni, csak itt lehet elnyerni a bűnök bocsánatát, oda hát nem. Nincs purgatórium, nincs tisztítótűz, oda át senki nem kap már bűnbocsánatot, vagy itt elrendezi, vagy vége. Mi lelkészek nagyon sokszor átélünk igen szomorú dolgokat. Én nagyon sokszor átéltem sajnos, hogy a család úgy gondolkodott a haldokló családtagjukról, hogy jaj, hát jó volna elhívni a papot, de hát akkor Józsi azt gondolja, hogy már ilyen beteg. Már papot hívnak hozzá. Hát de én nem halálmadár vagyok, szoktam nekik mondani. Hát tessenek engem elhívni a haldokló vagy beteg emberhez, én nem halálmadár vagyok, sőt, ha azt olvassuk Jakabnál, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, hogy meggyógyuljatok. Mert itt is látjátok a gyógyulás, a testi, a lelki gyógyulás megelőzi a testi gyógyulást, mert igenis ennek az embernek a gutaütése a bűne miatt volt. Azért mondja neki Jézus először, hogy megbocsátotta a bűnét, aztán meggyógyítja. És ezt komolyan kell venni, hogy addig mi könyörgünk a rokonainkért, barátainkért, hitetlen emberekért esedezünk, hogy gyógyíts meg, Uram, ahelyett, hogy először azt kérnünk, Uram, bocsáss meg a bűnét, gyógyíts meg, fogadd el, gyógyíts meg, majd akkor meggyógyítja. Csak hogy emértjük, miért nem hallgatja meg az Úr a könyörgésünket, mert meghal a szomszéd, igaz, hogy örökké káromolta az Isten, meg nem akart megtérni, meg eszágába se volt templomba menni. De higgyétek el, akkor rosszul imádkozunk. Hát nem a testi gyógyulás itt az első, meg a legfontosabb, dehogy az örök élet. Szóval visszatérve a haldoklókhoz. Nemrég temettem egy férfit, régről fiatal korától ismertem. Hát úgy két évenként egyszer karácsonykor elrángatta a felesége a templomba, aztán megbetegedett, aztán megértette, hogy el kell mennie, és a halála előtt a hívő katolikus, most idézőjelbe teszem a hívőt, a hívő katolikus orvosnő, meg a felesége megbeszélte, hogy hát jó volna elhívni a Pista bácsit az Árpihoz, de hát akkor mit gondol az Árpi, hogy már ilyen beteg? És akkor mit mondott három nappal a halála előtt? Azt mondta, én most már mennék, de nincs nyitva az ajtó. De nincsen. A kegyelem ajtaja, azt tudjátok, csak Krisztusért nyílik ki. Ezért kell oda cipelned. Imádságban. Ezért kell könyörögnünk, nem a testi gyógyulás, azért is, de első renden odavinni, mert az Úr megfordította a sorrendet. Ezek is odavitték, hogy gyógyíts meg. Megbocsátotta a bűnét. Látta a hitüket. Most ez is olyan csodálatos dolog. Látta a hitüket. Hát látható a hit. Most a te hitedet látja az Úr Jézus, mert úgy fénylik, ugye a ti világosságotok az emberek előtt, látva a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a mennyei Atyát. Tehát a hitnek látszania kell, és pont ezekben a dolgokban akarja látni az Úr a te hitedet, hogy küzdesz az imádságban, a könyörögsz, esedezel, hogy megbocsátassanak a bűneik. Nem győzöm hangsúlyozni. Ezért kellene könyörögnünk, hogy Uram, bocsáss meg neki. Könyörülj meg rajta. Mert aztán mit nyer az ember azzal, ha még kap 10 évet, meg 20 évet, és azzal együtt megy a pokolba, az örök kárhozatba? Mit érek vele? Semmit. De ha megbocsátattak a bűneim, örök életem van. Tehát itt a Földön bocsáttatott meg a bűn, mert itt a Földön áll a kereszt. A kegyelem trónusa. Nagy főpapunk van. Talán 3 héttel ezelőtt ez volt az ige. Nagy főpapunk van, aki áthatoltak ezeken. Jézus az Isten fia. És ebbe kell nekünk belekapaszkodnunk teljes hittel. Ugye, hogy kudarcot vallottak a tanítványok. Az a bizonyos holdkóros, a régi fordítás szerint holdkóros fiút odaviszi az apja a tanítványai. Az tanítványok persze, hogy nem tudták meggyógyítani. Hát akkor rossz helyre vitték. Nem vitték rossz helyre, hanem a tanítványoknak nem volt helyén se az eszük, se a hitük, mert azt gondolták, hogy ők majd meggyógyítják. És mit mond Jézus? Hozzátok ide hozzám. És ebben a történetben ezek az emberek a helyükön voltak, mert jó helyre vitték. Nem ők akarták meggyógyítani, nem is valami emberhez vitték, de hát akkor a tanítványok hát nem voltak felhatalmazva, de fel voltak hatalmazva. És mit kellett tenniük? Hittel oda kellett volna vinni Jézus elé. Nem ő nekik kellett volna kísérletezni. Meg azt gondolni, nekünk ez már megy. Hanem azt kellett volna tenniük, megmondta az Úr Jézus, hitetlen, elfajult nemzedék tanítványai. Hát igen. Én is sokszor elfajulok, hitetlen vagyok, mert nem tartom be azokat a dolgokat, amik nyilvánvalóak az igéből. És akkor vagyok hitetlen, ha azt gondolom, hogy nekem, és itt most megint hadd mondjam, nehogy félreértse valaki, mikor azt mondtam, hogy a gyülekezetnek van lehetősége, hogy nekünk adatott a bűnök bocsánatának hirdetése, ez nem azt jelenti, hogy én bocsátom meg a bűnt, ez nem azt jelenti, hogy én fogom meggyógyítani, meg a gyülekezet fogja megtéríteni, hanem oda cipelem ahhoz a drága Úrhoz, akinek van hatalma a Földön a bűnöket megbocsátani, akinek van hatalma meggyógyítani. Ez a hívő ember. Aki nem így csinálja, az nem hívő. Az önmagában hisz, hogy a gyülekezetben, vagy az egyházban, mikor ilyeneket leír egy pápa, a II. János Pál azt írta a Dominus Jézus enciklikájában, az egyedül üdvözítő egyház a katolikus egyház, a római katolikus egyház. Hát könyörgöm, ennél nagyobb badarságot egy keresztény ember nem mondhat. Hát mit mondott az angyal karácsonykor? Üdvözítő született ma néktek. Hát ki üdvözít, az egyház? Nem, az egyház feje. Az egyház megváltója, az egyház Krisztusa. És oda kell cipelnünk a mieinket, és oda kell tenni a lábaik elé, és akkor megtörténik a csoda. Hozzátok ide hozzám, és ez a te dolgod, ez az én dolgom. És hittel vinni, hogy neki van hatalma a Földön megbocsátani a bűnöket. És beigazolta, és tudjátok, azzal be is fejezem, hogy most vizsgáljuk meg magunkat ezekbe a dolgokba. Egyáltalán személyesen. Neked megbocsátott az Úr minden bűnödet, nem rejtegeted. Kedvenceidről beszélsz neki? Mármint a kedvenc bűneidről? Vagy azokat még dédelgeted? Olyan sokszor beszélt már velem az Úr a bűneimről. És mi hívők sokszor el akarjuk ezt hárítani. Keresztény vezetők bolondokat beszélnek. Múltkor hallottam a Pax TV-be egy baptista amerikai lelkész, mindig fordítják az ige hirdetését, és nagyon ige hirdetéseket hallottam már, a 3-at is, és a 4-dik, hát borzasztó, mit mondott. Azt mondta, a hívőknek nem kell a bűneikkel foglalkozni, az már kereszten elrendeztetett. Ugyan mondta, hogy figyelmeztették őt, hogy te félváról veszed a bűnt. Hát én meg azt mondtam, semmibe veszed a bűnt. Meggyalázod az urat, ha ilyeneket beszélsz. És ilyen, és tudjátok, hogy melyik társasághoz tartozik? A Billy Graham fiának a társaságához. Tehát jobbnál jobb közösségek, emberei egyre több zöldséget mondanak teológiailag. Mi történt velünk? Nagyon komolyan vizsgáljuk meg, hogy mi van a szívünkben őszintén, mert csak akkor, ha neked megbocsátatott a bűnöd, ha te rendezted a dolgokat vele, akkor támad igazi hit, akkor támad Krisztus hit benned, és akkor tudod hittel imádkozva odavinni a tieidet, a barátaidat, odacipelni Jézus lábához. Soha ne higgyétek el, hogy nagy emberek ráteszik a kezüket, aztán majd meggyógyul. Ez varázslás, megkeresztelt varázslás. Hogy tudnám én meggyógyítani? Oda Jézus lábához, ott meggyógyul. Ott megbocsáttatnak a bűneid. Mert ő fizette ki a kifizethetetlent. Ez a mi drága hitünk, hogy hiszel a te drága Úr Jézusodba, aki helyetted és érted, beuntott az engesztelő áldozatot. És ebbe vizsgáljuk meg magunkat, hol tartunk. És ebbe újuljunk meg, hogy engedjük, hogy személyesen beszéljen velünk az Isten. Imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy az igéd elé állítasz bennünket. Ebben a történetben magad elé vonz bennünket, és eszünkbe akarod juttatni, hogy vajon nem ott hevereke teljesen bénán, gutaütötten, a bűneimtől tönkretett lélekkel, tehetetlenül. Vagy pedig valóban már megbocsátottad a bűnömet, a valóban mozgás képes vagyok, már valóban megújítottad az életemet, hitemet. Uram, hogy ebben semmiképpen ne tévedjünk el, hanem legyünk őszinték, álljunk eléd, hogy te vizsgálhass meg bennünket. És ha valóban megbocsátottad bűneinket, hadd legyen ezért nagyon hálás a szívünk. Hadd értsük meg, hogy ennél nagyobb csoda nem történhetett volna velünk az életbe, mint hogy megbocsáttattak a bűneink. Nincs ennél csodálatosabb dolog, Uram, amikor kimondod valaki felett ezt a szót, mert maga az élet számunkra ez. Az eltörölt bűnök, a visszafogadott tékozó gyermek örömével mehetünk hozzád. Köszönjük ezt neked. És kérünk, hogy hadd tudjuk betölteni a küldetésünket, mi, akik a te tanítványaid vagyunk. Nem magunk akarjunk kontárkodni, hanem mindig vigyünk hozzád mindazokat, akiket ránk bíztál. Hadd töltse be a gyülekezet, a te néped ebbe a világba ma is ezt a drága küldetést. Amen.